kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény demokrácia az egyetlen politikai irányzat, ami jövőt tud nyújtani a jelenleg válságokkal küzdő Európa számára. Hangsúlyozta Latorcai Csaba, a kereszténydemokrata néppárt ügyvezető főtitkára, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Moson-Magyaróváron. Latorcai Csaba, a Kovács K. Zoltán kereszténydemokrata politikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen kiemelte, hogy a kereszténység és a kereszténydemokrácia már bizonyította az egyetlen olyan eszme, ami ellen tudott állni a totalitárius törekvéseknek. Csikós Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művészt választották a Nemzet színészének, közölte a Nemzeti Színház. A közlemény szerint Csikós Sándort a január 9-én elhunyt Benedek Miklós helyére választották meg a Nemzet színészei. 17 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a Salgó-Tarjáni Nógrád vármegyei Szent Lázár kórházban. Az utóbbi 6 évben a beruházás kiemelkedő eleme az új onkológiai centrum, közölték a gyógyintézményben. Első alkalommal tartottak nyílt napot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központjában Budapesten. A támogatók és a környékbeli érdeklődők az intézmény különböző egységein, szolgáltatásain, épületén túl a hajléktalan emberek személyes sorsával is megismerkedhettek. Emellett több a máltai szállón segített ember versét, művészi formába öntött gondolatát is hallhatták a drámacsoport tagjainak előadásában. A NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, az Egyesült Államok és Európa együtt erősebbek ennek kötelékében, jelentette ki az Észak-Atlanti Szerződés szervezete megalapításának 75. évfordulója alkalmából Brüsszelben a főtitkár. A jubileumi megemlékezésen Stoltenberg hangsúlyozta, a közös védelmet szolgáló szerződés garancia az emberek biztonságára, a béke, a demokrácia és a jólét megőrzésére. Magyarország büszke és egyben megbízható tagja is a világ legerősebb védelmi szövetségének számító NATO-nak, és hazánk továbbra is hozzá kíván járulni az euróatlanti közösség biztonságához, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a jubileumi ünnepségen. Magyarország a 25 évvel ezelőtti 1999-es belépésével ismételten csatlakozhatott az euróatlanti világ szabad és szuverén nemzeteinek közösségéhez, amelyhez a szívünk mélyén mindig is tartoztunk, de a 40 éven át tartó kommunista elnyomás fizikailag távol tartott minket ettől. Szijjártó Péter leszögezte, a NATO tagság megkoronázta a magyar emberek nemzedékeinek szabadság iránti vágyát, küzdelmét és harcát. A kormány célja, hogy újraindítsa a gazdasági növekedést 2024-ben, ami 2-3%-os GDP növekedést jelent, jövőre pedig megduplázza az idei növekedés mértékét, és fenn is tartsa azt, mondta Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a Győri Gazdaságfejlesztési Fórumon. Fontos lépés az energiaitalok árusítását a 18 év alattiaknak tiltó törvényjavaslat benyújtása, közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója az MT-vel. A közlemény szerint évek óta elkötelezettek a tiltó törvényi szabályozás kezdeményezésében. Hozzáfűzte, az energiaitalok káros hatásai, az extrém magas koffein és cukortartalmuk komoly veszélyt jelent a 18 év alatti fiatalabb generációnak. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint az elmúlt héten 16.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A határon túli magyar szervezetek, közösségek nem csak a különböző támogatásokra számítanak, mint a Szülőföldön Magyarul program, de arra is, hogy a nemzet szövetét velük együtt minél erősebbre tudjuk szőni, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Szülőföldön Magyarul program ezévi felhívásával kapcsolatban osztotta meg a legfrissebb tudnivalókat, amely a szomszédos országokban magyar nyelven tanuló gyermekek és fiatalok oktatási, nevelési, valamint hallgatói támogatását célozza. Végül az időjárásról. Északnyugat felől vastagabb felhősáv érkezik. A csapadékzóna kelet felé tevődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
2024. április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertály Mesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Kempf Zoltán személyében BMX világbajnokot igazolt a Diesi Debrecen. Drámai csatában majdnem kiejtette a nyolcad döntőben a BL címvédő Norvég Vipers együttesét, a DVSC női kézilabda csapata a BL-ben. Második alkalommal rendezte meg az Ósz térségi Diáksportbizottság a térségi szintű Diáksportfesztivált. Nemzetközi utánpótlástornát rendeztek a napokban Putnokon a Sajóvölgye foci sulinál. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. BMX világbajnokot igazolt a Diesi Debrecen. Kempf Zoltán mostantól a debreceni klubot képviseli. a versenyzőnek még esélye van kijutni a Párizsi olimpiára. Jelenleg két kvalifikációs tornára készül, ezekre már a Debex Extreme Sport Parkban készülhet fel. Az országban az eddigi legnagyobb pályakomplexum van Debrecenben. A nemzetközi versenyekre szerintem itt lehet az egyik legjobban felkészülni, úgy gondolom, hogy közös a célunk, szeretnénk minél többet kihozni ebből a sportból, fogalmazott Kemp Zoltán. Drámai csatában majdnem kiejtette a nyolcaddöntőben a BL címvédő norvég Vipers együttesét, a DVSC Scheffler a női kézilabda BL-ben. Szilágyi Zoltán vezetőedzőt hallják.
A repülőn Kudor Kitti kollégámmal megcsináltuk a statisztikát, mert minden egyes mérkőzés után, vagy hazai úton ezt meg szoktuk tenni. Ezután még mindig esetlegesen összevágok jeleneteket, és ugye ami úgy taktikai szempontból, vagy ami fontosnak tartok. Megmondom őszintén, ezt a meccset nem néztem viszont még egyszer. A kötelezőt megcsináltuk a statisztikát, de utána nem volt lelki erőm megnézni ezt a meccset még egyszer. Igazából azt gondolom, hogy ezt le kell zárni, ezt a fejezetet, és indul most egy új. Tehát itt nagyon messze vagyunk még a végétől, és még komoly céljaink vannak, úgyhogy szép volt, jó volt, ebből profitálni kell nagyon sokat, erőt kell gyűjteni, és ez a legfontosabb kulcsszó szerintem ebben az egészben, viszont céljaink vannak még a bajnokságban, és azt kell elérnünk ahhoz, hogy újra itt indulhassunk a bajnokok ligájában. Mindig akkor szoktam úgy megnyugodni, amikor a csapattal sikerül ezt az egészet kielemeznünk, megbeszélnünk, és ettől függetlenül ez talán olyan érzés, mint amikor egy ilyen olimpiai ezüstérmet nyer az ember, amikor az ott pillanatban nagyon szomorú, és nagyon kudarcként éli meg ezt a dolgot, hogy tényleg milyen lehetőséget szalasztottunk el. De visszagondolva, minél több idő után visszagondolva erre az egész, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre a teljesítményre, és alapvetően amit mi elértünk ebben a bajnokok ligájában, az tényleg egy plusz volt, egy meglepetés csapat voltunk, és egyértelműen nagyon sokat profitáltunk is ebből, úgyhogy ez csak egy pozitív történet az egész. Az első meccsen nyilván ott Vámos Petra azért ennek a hiánya mindenképpen számottevő volt abból a szempontból, hogy tényleg ott az első meccsen elfogytunk. Ezt ki lehet jelenteni, egyszerűen felőrülöttünk ebben a csatában. A második mérkőzésen, a második félidőben sokkal jobban játszott már a Vipers. Ennek megfelelően mi azért igazából elvesztettük azt a lendületet, azt a fonalat, ami az elsőben volt, ami tényleg álomszerű volt, ahogy ott kézilabdáztunk, és átvette a Vipers, és annak én nagyon örülök, és nagyon pozitív volt számomra, hogy itt nem arról volt konkrétan szó, hogy mi ott elfogytunk, és elfogyott az erőnk, hanem ebből a lélektani pluszból, ami aztán a Vipersé volt, mi abból tudtunk fordítani, és megint a végjátékba úgy mentünk be itt az utolsó támadásban, hogy nálunk volt az előny, és ez mindenképpen a csapatnak a lelki erejét mutatja, illetve azt az előrelépést. Amit akartam mondani, hogy nyilván többen is voltunk azért egy játékossal, ugye, ott már most Petra játszott, de ez mindenképpen pozitív, hogy mi itt ezt a igazán végjátékot akár a javunkra fordítottunk. A rutin valószínűleg az döntött a legeslegutolsó egy-egy szituációban, ami hajszálon múlott. Egyébként a korábbi mérkőzéseinken, például a Győr elleni párharcok során, bajnokságban, a kupa elődöntőben is tapasztaltuk, hogy ott vagyunk, de akik velünk szemben állnak, azoknak a játékosoknak valószínűleg több tapasztalata van. Többször voltak ilyen éles szituációban, amikor minden egyes mozdulat számít, és ilyenkor persze az ember lehet szerencsés, van ilyen szituáció is, de alapvetően a hibáiból tanul majd, és a következő ilyen szituációkat bizony benne jobban meg fog majd oldani. Az volt igazából a legnagyobb baj, hogy ott nem volt akkor időkérési lehetőség már. Sajnos annyira változott a képe a második fél időnek, és már elég hamar jöttek úgy ránk, hogy itt egyszer ki kellett kérni mind a két időt, ott akkor az ember nem azon gondolkodik, hogy mi lesz az utolsó percben, hanem az, hogy megmentsük valahogy ezt a mérkőzést, ami kihozható belőle, és ez az időkérés, ez mi nagyon kellett volna. Ott ettől függetlenül azt mondom, hogy tudjuk jól, hogy ezben a szituációban tudják a játékosok is jól, hogy ilyenkor arról van szó, hogy az utolsó 3-4-5 másodpercben kell kapura lőni. Viszont ott Ninának adódott egy ilyen lehetőség, jó formában volt, jól játszott végig egész mérkőzésen, nem okolom az miatt, hogy elvállalta. Az egész csapatnak azt gondolom, hogy rutinosabban kellett volna ezt a szituációt megoldani. Az biztos, hogy sokat lépett előre ez a csapat, és egyénenként is sokat, egyéni teljesítményeket tekintve. És azt viszont látnunk kell, hogy lépcsőzetesen lehet előre lépni. Tehát valószínűleg, hogyha most megint tovább jutunk ebbe a csoportba, vagy mondjuk korábbi a Magyar Kupa döntőbe bejutunk, ez egy nagyon jó dolog lett volna, de ez egy nagy ugrás. Ebből látszik, hogy nekünk, hogy ezeket a kiélezett mérkőzéseket, hogy itt a végjátékban elveszítjük, ebben még azért van mit fejlődnünk, de ez a rutin, és az, hogy itt a tapasztalat, szerzés, gyűjtés, ez egy fontos dolog, de az, hogy felértünk erre a szintre, hogy bárki ellen a világon nekünk esélyünk van a bravúrra, és senki ellen nem kell félnünk, azt gondolom egy nagyon nagy tanulsága és egy nagyon nagy eredménye ennek az évnek, és igenis van még mi hova fejlődni, mert ezeket a végjátékokat azért meg is lehet nyerni, úgyhogy ebben bízom majd, hogy akár ezen a szinten haladunk tovább, és tapasztaltabbak, tudósabbak leszünk.
Második alkalommal rendezte meg az Ósz térségi Diáksportbizottság a térségi szintű Diáksportfesztivált. Több mint 80 kisdiák 8 állomáson teljesítette a feladatokat. Vancák Attila szervezőt hallják.
Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, mert a kollégák is élvezték. Igaz, ezt saját magunk valósítjuk meg, tehát minden iskolából a kollégák összeállítottak feladatokat. Ezt közösen összetettük, hogy azért ne legyen egyezés esetleg. Megbeszéltük, ne legyen túl nagy szerigény, egyszerűek legyenek, egyszerűen végrehajthatók legyenek, mert erre külön nem készültek igazából a gyerekek, hanem tényleg most próbálják majd végrehajtani.
A diákoknak megszervezett sportfesztivált a Magyar Diáksport Szövetség hirdette meg azzal a céllal, hogy a gyerekek ne versenyezzenek, hanem kipróbálják ügyességüket, állóképességüket. Az elmúlt évben megrendezett első térségi diáksportfesztiválról pozitív visszajelzések érkeztek a szervezők felé. 4 iskola jelentkezett a programra, az Ózdi Apácai Csere János, az Újváros téri, a Vasvári úti általános iskola és a Bojki Tamás általános iskola, így több mint 80 első korcsoportos kisdiák sportolt a csarnokban. Albert Csabát, a Bojki Tamás általános iskola testnevelőjét hallják.
Nagyon nagy örömmel érkeztünk a második diák sportfesztiválra. Decemberben a második korcsoportosokkal jártunk itt. Most a legkisebbeken a sor, hogy bejárják a sportcsarnok pályáit, és hasonlóan a nagyobbakhoz jól érezzék magukat, önfelett játékot produkáljanak, és egy hatalmas élménnyel gazdagodjanak a nap végére.
Nemzetközi utánpótlás tornát rendeztek a napokban Putnokon a Sajóvölgye focisulinál. Bencső Endrét, az U9-esek vezetőedzőjét hallják.
Egyértelműleg az volt a főbb célom, hogy minél több felvidéki csapat el tudjon ide jutni hozzánk, és megismertetni vele itt a legközelebbi határon túli tehetségközponttal. Utána szerencsére elfogadta több mint 5 csapat a meghívásunkat, 5 felvidéki csapat. A saját klubból 2 korosztály képviseli magát. Ebbe az 5 korosztályból 3 is felvidéki csapat. Nekik nagyon szépen köszönjük, és 2 akadémiai csapat is érkezett, szóval mindenkinek köszönjük szépen azt, hogy elfogadták a meghívásunkat. De legfőképpen az, hogy minél több magyar felvidéki gyerek meglássa azt, hogy hogyan is dolgozunk itt, milyen körülmények között dolgozunk, és milyen itt a magyarországi fotball, és megnézik, hogy milyen körülmények között. Azért hívtuk ezt a 3-4 felvidéki csapatot, akik eljöttek, és a 2 akadémiai csapat, mert rengeteg felvidéki srác játszik Szlovákiában, a saját korosztályunkban és az U8 korosztályban is rengeteg felvidéki srác látható, és minél többet is szeretnék majd beépíteni. Ennek a tornának is főleg az a lényeg, hogy minél több felvidéki srácot meglássunk, kiemeljük a tehetséget, és egy idő után ide el tudjuk őket hozni, vagy esetleg beépíteni a csapatba őket. 3 csapat lesz értékelve, lesz egy legjobb kapus és egy legjobb játékos értékelve. Az első 3 csapat fog kapni trófeákat, a többi gyerekek pedig nem maradnak. Ők se jutalom nélkül, mindenki kap egy csokit, és a gyerekek meg lesznek vendégelve pizzával.
Most pedig Szakonyi Zsolt, kispályás szakágvezetőt hallják.
Ennek a tornának a legfontosabb feladata talán az lenne, hogy ugye a klubunk már hónapokkal ezelőtt nyitott abban az irányban is, hogy erőteljes scout tevékenységet végzünk a felvinéken is. Itt a Bencső Endre kollégám ennek egy szakavatott mestere, hogy úgy mondjam. Úgyhogy a mai alkalommal is nagyon jó csapatokat hívott Szlovákiából, aminek egyrészt az a célja, hogy vannak olyan egyesületek, amik ugye közel vannak ide Putnokhoz, és hogyha tehetséges gyereket látunk, akkor esetleg van arra lehetőség, hogy a Sajóvölgye focisulinál folytassa a karrierét, hiszen már a mai nap is például az U8-as csapatunkban is, meg az U9-esben is 4-5 felvidéki srác focizik jelenleg is. A szlovák részről ebből a magyar ajkú szülők nagyon szívesen hozzánk ide, hozzánk például a Sajóvölgyhez a gyerekeket, meg vannak elégedve az edzések minőségével, az edzőknek, az edző kollégáimnak a mentalitásával, úgyhogy tulajdonképpen nem nehéz feladat átcsábítani, hiszen nem is csábításról van szó, hanem jönnek maguktól is. Ugye eredetileg 8 csapattal tervezte az Endre a tornát, sajnos az utolsó pillanatban este az egyik csapat lemondta, így gyorsan kellett variálni reggel a szervezési renden, így 7 csapat két pályán körmérkőzéses rendszerben fog csatákat vívni egymással, egyszer 12 perces időtartammal, ami azt jelenti, hogy ugye mindenkinek egy ilyen 70-80 perc tiszta játék jut egy napra, ebben a korosztályban ez természetesen így a legjobb. Az U9-eseknek már ugye hivatalos bajnokság indul, ugye az U8-asoknál hál' Istennek nem telt eseménytelenül a tél, hiszen újításként a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik programnak részéről futzár tornákon is részt vettek már most a legkisebbek is, úgyhogy voltunk 3 futzár tornán, így minden hónapban volt valami rendezvény.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
És mit tettem? Még Nobel-díjat sem kaptam, úgy emlékszem. De egy dologban jól tudom, nem tévedtem. Szívemben úgy döntöttem, minden percben. Minden nap álom, álom, álom. Nagy neved álom, oly jó vagy. Annyira várom, várom, várom. Arcod meg látni ott fenn egy nap. Ha túlterhelt a szívem, szinte fáj élnem. Egy mindig bevált motto jár a fejemben. Jézus minden lehetséges nevedben. Semmi sem állíthat meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban gróf Galántai Eszterházy János Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártér politikusának életét elevenítjük fel. A sorozatunk harmadik részét hallják, közreműködik Tóth Levente színművész.
Eszterházynak szakszerű orvosi ellátás nélkül Továbbra is súlyos betegen kellett járni a Csehszlovákia börtönein keresztül vezető kálváriáját. A féle kísérletként gyógyszereket ugyan szedettek vele, ám ezek szennyezettségük miatt tüdejének nem segítettek, a gyomrát pedig tönkretették. Ritka alkalommal élelmiszercsomagot engedélyeztek számára, a könyvektől viszont eltiltották. Helyette magánzárkára ítélték, mivel a parancs ellenére más cellákban tartózkodott. Lipótvári börtöntársai elmondták, Eszterházy akkor tartózkodott más cellában, amikor az ott fogva tartott papok titokban misét celebráltak a bebörtönzötteknek. Lénár Károly atya, akit Luka nénjei plébánosként tartóztattak le, a börtönben való találkozásukról így beszélt az egyik vele készített interjúban. Lipótváron a börtön kórházában találkoztam vele. Ott is példát adott a többieknek. Titokban miséztünk a börtön vaságyán, a rozsdás kanál volt a kehely. A jobb érzésű őrök csempészték be a bort, s a legmegbízhatóbb civil raptársaink élén Eszterházy gróffal hordták szét az oltári szentséget a többi fogolynak. Erről tett tanúságot František Miklóskó szlovák keresztény politikus is, aki a bebörtönzött Ján Mástiliák redemptorista szerzetestől hallotta a tanúságtételt, hogy a titokban tartott szentmisék után az átváltoztatott kenyeret a súlyos beteg Eszterházynak adták át megőrzésre. Ő, ha a zárkában a rabok szájából durva szavakat hallott, akkor lehetőség szerint inkább kiment a cellából és a folyosón tartózkodott, hogy ne kelljen a szent kenyérrel a trágárul beszélő rabok társaságában lennie. Mária szinte megdöbbent azon, hogy fivére a szenvedések közepette milyen megbékélt és belenyugvó lélekkel viseli sorsát. Leveleiben több alkalommal is megjegyezte, hogy fivére lelkitartását már önmagában csodának tartja. Nyomát sem látja benne a haragnak vagy bosszúvágynak. Megkérdeztem, nem érez-e gyűlöletet vagy bosszúvágyat azok iránt, akik ilyen szörnyű szenvedések tömegét zúdították rá. No hallod, miért? Minden úgy van jól, ahogy a jó Isten akarja. Ha ő jónak tartja ezt, akkor ez nekem is jó. Ki vagyok én, hogy a jó Isten akaratát ellenezzem? Ebben a pillanatban kedvem lett volna a kezét megcsókolni, pedig milyen nagyon emlékezett azelőtt minden megbántásra. Egy látogatás után így számolt be testvére sorsáról. Szegényke, egyszerűen elpusztul ott az éhségtől és a hidegtől, és nincs, egyáltalán nincs mód a segítségre. Most először értettem meg a szavakat. Féljetek azoktól, akik nem csak a testet ölik meg, de a lelket is. Ők ezt teszik. Az ő lelkét nem tudják, hála Istennek, nem, mert ő meg tud bocsátani most is. Ez a lelki tartás nyilvánult meg Eszterházy János egyik legnagyobb börtönbeli próbatétele kapcsán is, a Pilsen melletti Bori börtönében. Antonin Zapotocski elnök Csehszlovákia felszabadításának 10. évfordulója alkalmából kihirdetett általános amnestiája minden raptársára vonatkozott. Csak Eszterházyt és egy társát fordították vissza a börtön kapujából a zárka sötétségébe. Társa még aznap öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Mária csodálkozva jegyezte meg, hogy mindennek ellenére Jánost az eset, utólag elmondva, sem rázta meg különösebben, sőt, a lelkében megbékélve beszélte el a történteket. Azt is csodálatosnak találta, hogy bátyja a történteket épp ésszel ki tudta bírni. Luizának írt levelét ezzel fejezte be. Eddig csak szerettem, de most már tisztelem is hatalmas lelki erejéért. Mariska számára bátyja lelki tartása kapcsán a legcsodálatosabb megtapasztalás az volt, hogy ő, aki korábban annyira megjegyzett minden sértést, most a mások iránt érzett gyűlöletnek vagy az elutasításnak még az árnyékát is távol tartja magától. Szánakozik azokon, akik valaha is ártottak neki, s fáj neki, hogy oly sok ember van, aki így módon is megbántja az Istent, írta egyik édesanyjának szánt levelében. Eszterházy János börtönbeli mély hitéről és emberségéről több szlovák és cseh politikai fogolytársa is tanúságot tett. Köztük volt Szent II. János Pál pápa személyes ismerőse, dr. Szilveszter Sméri, a föld alatti szlovák katolikus egyház egyik vezető személyisége, akinek az egyház érdekében végzett tevékenységét a pápa nagyra értékelte, és aki orvosként más politikai foglyok mellett Eszterházy Jánost is ápolta börtönében. Az ő Eszterházyra vonatkozó tanúságtételét unokaöccse Vlagyimir Krmécsi professzor őrizte meg az utókor számára. 2019-ben elhunyt cseh raptársa Jan Janku ehhez hasonlóan jegyezte fel róla. Eszterházy nemes méltósággal viselte sorsát. Soha nem panaszkodott. Magas, vékony alakja már messziről feltűnt a börtönt folyosón, ahol mindig felemelt fejjel, s messzi néző tekintettel ment végig. Sovány, szinte áttetsző volt a teste. Különösen az ujjaira emlékszem, csak csont és bőr volt rajta. Sokat szenvedett, de ez a szenvedés nem törte meg, mert nagy lelki erővel, egyenes gerinccel viselt el mindent. Alig beszélt önmagáról, leginkább szinte mindig Istenről s a lelki dolgokról beszélve vigasztalta sorstársait. Mindezt megerősítette Karel Kukál, Eszterházy lipótvári, majd Mirovi raptársa is, aki elmondta, hogy Eszterházyt azért tisztelték mindnyájan, mert nem tartotta magát magasabb rangúnak egyetlen elítéltnél sem. Nem tett különbséget köztük sem nemzetiségi, sem egyéb hovatartozás tekintetében sem. Eszterházynak szenvedései egyre súlyosbodó keresztjét hordozva arra is volt ideje, hogy a gulágban eltöltött időhöz hasonlóan idehaza is börtöntársainak, gyakran katolikus papoknak is példaképe, lelki támasza maradjon. Monsignore Rudolf Bosnyák, a nyitrai szeminárium volt rektor, aki szintén lipótvárot raboskodott ebben az időben, így emlékszik vissza Eszterházy Jánosra. Magatartása példa volt mindnyájunk számára. Belsőleg annyira kiegyensúlyozottan viselte a rabságot, mintha nem is a börtönben, hanem valahol odahaza lett volna. Ő belsőleg volt szabad ember, felül tudott emelkedni mindazon, ami körülvette, és ezt a hitének, a mély Isten hitének köszönhette. Csodálatos lelki egyensúly sugárzott belőle, ez azt jelenti, hogy belsőleg rendben volt az élete. Tudta, miért szenved. Eszterházy hűségesen viselte a szenvedéseket, és egyáltalán nem veszítette el emberi lelkitartását, méltóságát azzal, hogy éveket kellett a börtönrács mögött töltenie. E belső tartásban és méltóságban az ő mély hite tartotta őt meg. Ő lelkileg győzni tudott. Miután Eszterházy utolsó kérésének teljesítését, miszerint szállítsák haza, vagy legalább valamely szlovákiai börtönbe, hogy szülőföldjén halhasson meg a korábbi kérelmek tucatjaihoz hasonlóan, ugyancsak elutasították. 1957. március 8-án Mária táviratot kapott, melyben ez állt. Értesítem, hogy a fivére J.E. 1957. 3-8-án hunyt el, a holttest el lesz hambasztva, de nem lesz kiadva a családnak. Aláírás, parancsnok. Bár Mária mindent megpróbált, fivére hambait soha nem kapta vissza, még utolsó búcsú levelét sem, amit már csak diktálni tudott egyik orvosának. Ez az orvos később Máriának elmondta, e levélben Eszterházy elbúcsúzott tőletek, és átadta magát Isten akaratának. Ezt követően a vele együtt raboskodó, boldog Vasil Hopko görögkatolikus püspök karjaiban lehelte ki lelkét 56 évesen, 12 év rabságban eltöltött súlyos szenvedés után. A gulágon mondott imáinak egyik kérése, hogy ne halhasson meg szentségek nélkül, ezzel beteljesedett. Az élő embert büntették, de a halottnak sem tudtak megbocsátani. Írta a hatóságok magatartásáról, az újlakon tartott gyászmise után testvérének, Luizának, Mária. A gyász fájdalmát csak az újlaki Veronika Márovcsikova szavai tudták enyhíteni számára, aki mise után azt mondta, nem érte, hanem hozzá kellene imádkoznunk. Számos börtönből szabadult rab is megerősítette, hogy bátyja rabként is néma alázattal és állandó imádságban viselte sorsát. Hétköznap szeretteiért imádkozott, vasárnapi imáit és szenvedéseit jótevőiért és ellenségeiért ajánlotta fel. Eszterházy János földi maradványait csak halála után 50 évvel, 2007-ben sikerült megtalálni Karel Schwarzenberg Csehország akkori külügyminiszterének segítségével a prágai Motoli temető tömegsírjában. Az orosz legfelsőbb bíróság 1993-ban Eszterházy ítéletét semmissé nyilvánította és rehabilitálta őt. Lech Kaczynski lengyel köztársasági elnök pedig a Polónia Restituta magasrangú kitüntetésben részesítette posztumusz Eszterházy Jánost. Szülőföldjén azonban az erre vonatkozó többszöri próbálkozás ellenére sem rehabilitálták. Hambait 2017. szeptember 16-án halálra ítélésének 70. évfordulóján az Alsó-Budoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolna sziklasírjában helyezték örök nyugalomra. A Szentmise főcelebránsa Marek Jedraszewski krakkói érsek 2018-ban kezdeményezte boldoggá avatási eljárásának megindítását. A Vatikán 2018. novemberében engedélyezte Eszterházy János boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei lefolytatását, s egyben az Isten szolgája titulussal ruházta fel őt. Boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén vette kezdetét Krakkóban. Isten szolgája Eszterházy János máig szóló példát adott Krisztus követésére. Katolikus hitéhez akkor is hű maradt, amikor ezért a legnagyobb árat, élete feláldozását kellett éveken áthúzódó szenvedésével vállalnia. Eszterházy így nem csak formális követője volt a keresztény eszméknek, de a Krisztus iránt tanúsított hűségében és az érte vállalt szenvedésében és élet áldozatában Jézus élete tükröződött vissza. A szenvedések keresztútjának végigjárása mellett mindezt az bizonyítja a leghitelesebben, hogy haláláig imádkozott ellenségeiért és megbocsátott hóhérainak. Ezzel példát adott minden keresztény és jó akaratú ember számára arra, hogy az Istenben bízó ember az őt érő legnagyobb igazságtalanságra is képes krisztusi választ adni. Úgy, ahogy ezt Szent Pál megfogalmazta. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Eszterházy János és a kommunista börtönökben vele együtt ártatlanul szenvedő sorstársainak életpéldája, akik, ahogy Szolzsenyicin fogalmazott, a pokol minden körét bejárták, ma is okulásul kell szolgáljon a hitében és emberségében egyaránt sorvadó Európának. Ehhez azonban minél több embernek kell megismernie az ő keresztény tanúságtevő életük üzenetét, melynek be kellene kerülnie az iskolai történelemkönyvekbe. Eszterházy igazi nagysága abban áll, hogy amit ő 12 évnyi politikai pályafutása során mondott és tett, annak a politikai eszménynek az igazságát a következő 12 évben szenvedéseivel igazolta és tette örök érvényűen hitelessé. Mindenről gyakorló politikusként egyik 1939-ben elmondott nyilatkozatában még azelőtt beszélt, mielőtt ezek a magyar keresztény küldetés kifejező prófétai szavak beteljesültek volna saját életében. Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, amelyekben fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és magunkkal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget. Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni. Nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel, mert rendületlen a bizalmunk és hitünk az isteni igazságban. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, amelyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétlenül megilletnek minket. Ha szenvednünk kell magyarságunkért, panasz és zokszó nélkül tesszük ezt, mert mentül szilárdabban állunk ilyen körülmények között Isten adta jogaink alapján, annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek, annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat.
Thank you.
Zárszó helyett útnak indító. Eszterházy János 1939 tavaszán örök magyar céljaink szolgálatáról beszélt, melyeket Isten segítségével tudunk csak eredményesen szolgálni. Utólag már tudjuk, hogy szavai prófétai érvényűek voltak. Isten szolgája feláldozta önmagát, hogy a megváltó akarata, a szeretet és az igazság szolgálata valósuljon meg benne és általa a világban. Ahhoz, hogy megtudjuk, mit értett Eszterházy János örök magyar céljainkon, érdemes elmélyülni írásainak tartalmában, melyekben gyakran hivatkozott a magyar történelem jeles személyiségeire. Elsősorban a magyar szentekre, olyanokra, amilyen Szent István király volt, akinek intelmeiből, törvényeiből oly sokszor idézett, és akinek életművét, az egymásra utalt népek államalkotó közösségét követendő példának tartotta. Hivatkozott Szent Lászlóra is, akinek anyja szintén lengyel volt, de szívesen felidézte azoknak a történelemformáló személyiségeknek a példáját is, akik, mint második Rákóczi Ferenc, Széchenyi István vagy akár Teleki Pál, aki 1920-ban és 1939-ben is oly sokat tett a lengyelek védelméért, közéleti tevékenységük legfontosabb célját a másokért való szolgálatban találták meg. Ezek a szentek, hősök, jeles személyiségek úgy váltak az egyetemes európai történelem kiemelkedő alakjaivá, hogy a sok nemzetiségű Magyarország népeinek sorsát akarták jobbá, emberhez méltóbbá tenni. Mindehhez az erőt keresztény hitükből, Isten szeretetéből és szolgálatából merítették. Magyarország számára 1000 éven keresztül a kereszténység volt az a felemelő tanítás, melynek megismerése és befogadása által az ország népe Európa bármely nemzetével egyenrangúnak érezhette magát. A keresztény tanítás nem csak kultúrát és lelki gazdagságot jelentett, hanem egy idő után a megmaradás zálogává is vált, bármilyen nyelven dicsérték az itt élők az Istent. Ez a megmaradás jelenti a kulcsot Eszterházy János életművének megértéséhez is. Azt tettem, amiről úgy éreztem, hogy ezzel tudom legjobban szolgálni itt élő magyar testvéreim érdekét, nyilatkozta egyik utolsó írásában. A Csehszlovákiában kisebbségbe szakadt magyar népcsoport egyik legfontosabb érdeke pedig a megmaradás volt. Eszterházy János azt akarta, hogy az érdek nem az Isten parancsolataival szemben, hanem az Isten akaratával megegyezően váljék valóra. Ugyanaz a cél és ugyanaz az érték lebegett szeme előtt, melyért különböző anyanyelvű őseinknek 1000 éven keresztül válvetve kellett megküzdeniük itt a Kárpát-medencében úgy, hogy közben ne veszítsék el evangéliumi hitüket és önazonosságukat. Tudatosította és hirdette, hogy a nemzet csak ennek a két örök értéknek a megtartásával tud fennmaradni, és saját értékeivel együtt a keresztény európai civilizáció szerves részévé válni, illetve csak ezen a módon képes jövőt biztosítani szülőföldjén a maga számára. Ezekhez a célokhoz és az elmúlt évszázadokban élt, szent és boldog keresztény testvéreinkhez volt hűséges Isten szolgája, Eszterházy János, mint halálig, mégpedig a lassú kínhalálig, és ezért életműve jogosan sugallhatja nekünk a kérdést. A mai kor embere kiért és miért képes áldozatot hozni, vagy még pontosabban kiért és miért képes feláldozni önmagát? E kérdés megválaszolásában nyújt segítséget számunkra az Eszterházy János élet szentségének titkában való elmélyedés. Kérjük, hogy az ima szándékukat és a kapott kegyelmekről szóló beszámolójukat az infokukac@eszterházyjanos.eu címre küldjék el. Legyünk János testvérünk küldetésének folytatói úgy, ahogy azt ő kérte. Isten segítségével.
Kedves hallgatóink, gróf Galántai Eszterházi János Csehszlovákia legjelentősebb magyar mártírpolitikusának életéről szóló sorozatunk harmadik részét hallották. A szöveget Tóth Levente színművész olvasta fel. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bodó Béla a Brumi Mackóvárosban című mesének hatodik részét olvassa fel nektek Baló Júlia.
Délután futott be a vonatunk Mackóvárosba, vagy más néven a fővárosba. Voltatok már ott? Azelőtt én sem, csak most, hogy megérkeztünk. Most viszont itt vagyok Mackóvárosban. Hol is lennék máshol, amikor éppen ide érkeztem meg? Fogd a tarisznyádat, szólt rám a papám. Fogom, mondtam én engedelmesen. Csak hogy a tarisznya csupa méz volt. Búcsúzz el kedves utitársainktól, figyelmeztetett a papám. A mancsom csupa méz lett a tarisznyától, ezért először a Barackos bácsitól köszöntem el. Vágj ide egy nagy pacsit, mondta ő. Odavágtam hát egy nagy pacsit, és a Barackos bácsinak tele lett a tenyere mézzel. Nagyon törölgette, de legalább nem gondolt rá, hogy barackot nyomjon a buksimra. A fiatal bácsi átölelt. Légy jó medve, bocs, mondta. Leszek, ígértem. Hát, így érkeztünk meg. Akarjátok tudni, milyen Mackóváros? Ki szeretné tudni? Aki nagyon szeretné tudni, az utazzon ide. Vonaton, mint én. Mi aztán a Cammogó utca 9-be mentünk a papámmal. A Cammogó utca 9, egy nagy ház, olyan nagy ház, de olyan nagy, mint a többi ház Mackóvárosban. De azért vannak kisebbek is, csak hogy ez éppen nagyobb. Itt lakik Brum bácsi és Brum néni, meg Pulyka Pipi, de róla később beszélek. Brum bácsi az én nagybácsim, Brum néni meg a nagynéném. És hogy ki a Pulyka Pipi? Majd azt is elmesélem később. Aztán van náluk egy kuki is, de ő nem medve, hanem papagáj. Mindig is az volt, de én ezt akkor még nem tudtam. És még azt sem, hogy mi a lift. Mikor beléptünk, azt hittem, hogy a lift az egy szoba. De miért mozog? Meg is kérdeztem a papámat. Ebben ki lakik? Senki, felelte a papám, és hozzátette. Ez lift, felviszi az utasokat az emeletre. Így már megértettem, hogy a liftben nem laknak. A lift olyan, mint a vonat, csak emeletek között jár. A házban utaznak benne, és a gép emeli fel. Azért gép, sőt motor. A hatodik emeleten kiléptünk a liftből. Brum bácsi és Brum néni nagyon megörült nekünk. Volt ott egy kis mackó is. Akkora, mint én, de mégsem egészen olyan. Öleld meg az öcsköst, nógatta Brum néni. De az meg sem mozdult, csak nézett. Majd megölelem én, ajánkoztam. Nem kell, mondta ő. Eszembe jutott valami, csak nem jól jutott az eszembe. De akkor már kimondtam. Hoztam neked mézet. Hol van? Kérdezte, és gyorsan felém indult. Ekkor már tudtam, hogy rosszul jutott eszembe, amit mondtam, de azért folytattam. A vonaton. Miért nem hoztad magaddal? Kérdezte, és még közelebb jött. Brum bácsi is rám nézett. Brum néni is. Papám is rám nézett. Talán ott felejtetted? Kérdezte Brum néni. Nem, feleltem én. Ha nem, kérdezte Brum bácsi. Ott folyt ki, mondtam. A bácsikám, a nénikém és a papám nagyot nevettek. Előbb gondolkozz, aztán beszélj, mondta a papám. Hanem a kis mackó nagyon mérges lett. Becsaptál, támadt rám. És nekem akart jönni. Pedig én nem csaptam be. Ha lett volna méz, neki adtam volna. de nem volt. Csak ez nem jutott mindjárt az eszembe. Ha nem folyt volna ki, bizonyosan nagyon örültél volna a méznek, mondtam. De ki folyt? Te meg annak örülsz majd, amit tőlem kapsz, mérgelődött ő, és megint nekem akart jönni. Brum néni ekkor elébe állt. Viselkedj rendesen. Ne légy mindjárt olyan mérges. Olyan, mint egy pulyka, mondta a bácsikám is. A papám erre előhúzta a savanyú cukrot. Nesze te pulyka, és kezébe nyomta az egész zacskót. Pulyka, nevetett a nénikém. Ő még csak egy kis pulyka, egy pulyka pipi. Így kényeztette a kis mackót az ő mamácskája. Hát ilyen volt pulyka pipi, de azért adott nekem a savanyú cukorból, mert nem volt valódi pulyka pipi, hanem rendes kis medve, ami később ki is derült. 9 szem cukrot adott nekem a felezésnél, de ez nem is volt igazi felezés, mert neki 10 szem cukra maradt. És aztán megettük, egy szem sem maradt belőle. Kívánok nektek is teli zacskó cukrot, meg üveggulyót, mert azt is adott nekünk a papám.
Ma Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című mesének 6. részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Így kezdődnek minden új napon.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 100.